versét olvasom a testvéreknek a Prédikátor könyvéből. Az a részletnek a címe, vagy a résznek a címe, hogy a felsőbbségnek engedelmeskedni kell. Kicsoda elég bölcs, és ki tudja megmagyarázni a dolgokat. A bölcsesség derűssé teszi az ember arcát, a kemény arcvonásai megenyhülnek. Szerintem a király parancsát meg kell tartani, már csak az Istenre tett eskü miatt is. Ne hagyd el őt elhamarkodottan, ne állj rá semmi rosszra, mert mindent meg tud tenni, amit akar. Mert a király szava hatalmas, és ki mondaná neki, mit művelsz. Aki a parancsot megtartja, nem ismeri meg a veszedelmet, mert a bölcsember tudja, hogy eljön az ítélet ideje. Minden dolognak megvan az ideje, amikor megítéltetik, mivel elhatalmasodott az emberi gonoszság. Senki sem tudja, hogy mi fog történni, mert ki tudná megmondani neki, mi hogyan lesz. Az ember nem tudja hatalmában tartani a szelet, bezárni sem tudja a szelet, és senkinek nincs hatalma a halál napja fölött. Háború idején nem engednek szabadságra senkit, és a bűn nem menti meg azt, aki elkövette. Mind a mellett, hogy vannak nagyon izgalmas dolgok, és szép a részletei ennek a szövegnek, nekem nagyon megragadta a és vizuális fantáziámat az, hogy a bölcsesség hogyan teszi derűssé az embernek az arcát. Ez egy olyan szép mondat, hogy a bölcsesség még a kemény vonásokat is megenyhíti az emberi arcon. De alapvetően ennek a 8 versnek van egy központi témaköre, ez pedig igazából az, amiről részben már egy picit szólt korábban a Prédikátor, hogy hogyan kell nekünk a világi hatalomhoz viszonyodni Istenfélő emberként. És én szeretném egy picit idehozni Luthernek a kettős kormányzását a testvéreknek. Noha ő egyébként, mikor a kettős kormányzás elvét kifejti, akkor nem direktbe a Prédikátorra hivatkozik, de hogy érdekes, amit Luther mond azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell nekünk a világi uralommal bármilyen viszonyt fenntartani. Azt tudni kell Lutherről, hogy többek között azért nem lehetett egy égisz alá terelni a kálvini reformációval a lutheri reformációt, mert a kálvini oldalon, nem feltétlenül Kálvin, de a kálvini oldalon voltak olyan elképzelések, hogy a reformációt arra is fel kellene buktatni, hogy a Habsburgokat megbuktassák Európába. És ez nem ennyire direktben mondták ki, meg nem ennyire drasztikusan, de hogy voltak ilyen politikai fennhangjai a kálvini reformáció mögé felsorakozott érdekszféráknak. És Luthernek többek között ezzel is problémája volt. Egyébként az udvarcsaratan volt, ami elvágta a két reformációt egymástól, tehát az udvarcsaránál mondta Luther azt, hogy nincs miről egymással beszélnünk, amíg abban nem értetek egyet, hogy ez nem emlék udvarcsara, addig mi nem beszélünk egymással. De a másik, ami egy picit bántotta őt, vagy ami miatt úgy nem tudta elfogadni a kálvini irányzattal az uniót, az a politikai felhang volt. Luther nagyon ritkán szólt bármilyen politikai kérdésben. Az egyik nagyon izgalmas, hogy a Mohácsi vész után szólal meg, és akkor a magyarokért imádkozik, meg levelet ír a királynőnek, hogy biztassa a vész idején. A másik, amikor politikai jellegű felszólalása van, az pontosan az, amikor a reformációt félreértelmezve a parasztok fellázadnak, és elindul a parasztháború. És neki van egy olyan elképzelés, egy olyan elve, hogy a világ valójában kettős kormányzat alatt áll. Az Isten hagyja, hogy legyen egy mindenkori világi hatalom, és itt megint visszahozza a törvény és evangélium megkülönböztetését. A világi hatalom az, ami törvénnyel uralkodik. De van nekünk egy másik kormányzásunk is, az emberi lélek, aki hisz az Istenben, az pedig a lélek által kormányozva van, vagy ha úgy tetszik, az evangélium által kormányozva van. És ugye az Isten valójában engedi a mindenkori világi hatalmat létezni. De tovább megy Luther. Luther azt mondja, hogy az Isten akarata nélkül nem történik meg semmi ebben a világban. Tehát az én akaratom sem érvényesülhet, ha az Isten nem akarja, hogy érvényesüljön. Ez egy nagyon karakteres kijelentése Luthernek, mert ez valójában a hatalom gyakorlásnak azt gondolom, hogy a legnagyobb, vagy a legősibb eszenciáját ragadja meg. Mi az igazi hatalom? Az, hogyha az akaratomat én bárki más akarat ellenében érvényesíteni tudom, ez a hatalom. Most azt, hogy ennek milyen eszközei vannak, pénz, fegyver, paripa, az egy másik kérdés, vagy jogalkotás, vagy stb. De hogy valójában a hatalom az az, amikor az akarat az érvényesül más akaratok ellenében. És erre mondja azt Luther, hogy innentől kezdve viszont ki kell jelenteni a hívő embernek azt, hogy az Isten akarata ellenében semmi nem érvényesíthető. Sem az én személyes akaratom, sem a császár akarata, sem a pápának az akarata, senkinek az akarata. És minden azért történhet meg, mert az Isten akarata az, hogy esetleg picit részben, egy-egy döntésben mi érvényesítsük a magunk is emberi akaratát. De ez csak azért van, mert az Isten ezt akarja. És itt a szolgai akaratot hoztam ide a zárójelbe a testvéreknek, mert ugye ebben fejti ki, ebben a művében fejti ki ezt Luther, hogy és ez megint egy kemény mondata, vagy gondolata Luthernek, hogyha létezne a szabad akarat, és ez az ő mindent elsőprő egyik érve a szabad akarat ellen, akkor ez azt jelenteni, hogy az ember képes lenne szabad akaratból nemet mondani a bűnre, és szabad akaratból igent mondani az Istenre, de ez azt is jelenteni, hogy képes lenne, mivel szabad az akarata, a saját akaratát az Isten akaratával szembeállítani. És ha ez így lenne, akkor az Isten nem lenne Isten. Mert hogy az Isten akarata az, ami minden fölött áll. És itt ne keverjük ezt össze az eleve elrendeléssel. Mert ez nem az. Ez azt jelenti, hogy tényleg az Isten mindenben úr. Ez igaz emberi dimenzióra, személyes dimenzióra, társadalmi dimenzióra, a univerzális értelemben. És az, hogy az Isten megenged eseményeket, ezzel akarja őket, az nem azt jelenti, hogy az Isten akarata gyenge, nem azt jelenti, hogy az Isten visszahátrál és egy-két dolgot hagyja, hogy inkább az ember akarata érvényesüljön, hanem ez azért van, mert az Isten adott esetben még ezt is tudja használni, ha akarja. Na most innentől kezdve viszont az van, hogy az ember nagyon sokszor fog megbotránkozni az Istenben. Mert hogy miért enged meg az Isten dolgokat? Miért akarja az Isten, hogy azok a dolgok megtörténjenek? Mire jó az, hogy háborúk robbannak ki, hogy természeti katasztrófák vannak, hogy adott esetben világi hatalmak úgy léteznek, hogy mások ellenében hatalmaskodnak, vagy mások fölött hatalmaskodnak, mire használja ezt az Isten? És ezt egészen addig nem tudja az ember feloldani magában, amíg erre az egész szituációra hívőként vagy hittel nem néz rá. Az az igazság, hogy Luther már kimeri mondani azt, amit ő előtte sokan csak kóstolgatnak a teológiában, hogy az Isten hitünk az folyamatos ambivalenciákban van benne. Olyan önellentmondásos helyzetekben, amiben az ember örlődik. És mindig ezekből az örlődő folyamatokból tudunk egy picit előre lépni és megerősödni a hitben, de ehhez az kell, hogy örlődjünk. Tehát, hogy ez nem megy másképpen, mint hogy oda vagyunk dobva a malomkerekek közé, és ezekben az örlődésekben az embernek az Isten képe folyamatosan változik, az embernek az Istenről alkotott képe, meg az Isten szeretetének a felfogása adott helyzetben, élethelyzetenként változik. És bizonyos dolgokat nem értünk egyből, lehet, hogy meg is botránkozunk benne, és lehet, hogy csak évtizedek múlva kerülnek a helyükre, vagy mondjuk ki nyugodtan, lehet, hogy a mi életünkben nem is kerülnek a helyére. De az Isten kezében ettől független ezeknek a dolgoknak van értelme. És innentől kezdve tényleg az van, hogy csak hittel tudjuk ezeket a helyzeteket feldolgozni, vagy elfogadni. Viszont azt ki kell mondani, hogy az Isten akarata nem kegyetlen, viszont adott esetben a kegyetlenséget is tudja jóra használni. Mondom a példát, egyiptomi tízcsapás. Én nem hinném, hogy az egyiptomiak annyira örültek annak, ami ott történt, viszont a tíz csapásnak nem az a lényege, hogy az Isten megveri a fáraót meg Egyiptomot, hanem az a lényege, hogy ezzel hatalmát bebizonyítván az irgalmát, a népe fölött gyakorolt irgalmát érvényre juttatja. Mert az egész történet azzal kezdődik, hogyha visszaemlékeznek a testvérek, hogy meghallottam népem sikolyát, alászállok, hogy kimentsem őket. Nem az a cél, hogy Egyiptomnak rossz legyen, a cél az az, hogy a nép szabaduljon. És innentől kezdve az Isten kegyelme képes a kegyetlenséget is jó célra felhasználni. Vagy ott van Cyrus, akit az Ószövetség úgy jellemez, mint szabadítót. Ő egy kedves perzsa alakult, megbuktatta Mezopotámiában az éppen aktuális nagyhatalmat, történetesen Babilont, mégpedig oly módon, hogy elindított egy belső lázadást és lekaszabolt mindenkit, aki az előző nomenklatúrának a része volt. Létrejött Perzsia, és az első döntése Cyrusnak, mint perzsa királynak az volt, hogy akkor a zsidók hazamehetnek. Na most innentől kezdve az Ószövetség úgy tekint rá, mint aki a nem magától, az Isten nevében szabadító. Hazaengedi a népet. És az Ószövetség nem téved. Mert ezt a belső palotaforradalmat az Isten a nép szabadítására használja fel. Cyrusba nem kell belelátni egyébként az Isten félő, meg Isten hívő embert, még az Ószövetség sorai alapján sem, mert hogy ez egy perzsa pogány ember volt. Azt se tudta, hogy őt az Isten éppen mire használja, vagy mire nem. És itt jön a lényeg, hogy nem biztos, hogy én tisztában vagyok azzal, hogy az Isten engem használ. Nem biztos, hogy az aktuális nagyhatalom, vagy az aktuális világi hatalom az tisztában van azzal, hogy a döntései mögött esetleg az Istennek lehetnek szándékai. És itt megint kanyarodjunk oda-vissza, hogy az Isten akaratával szemben senkinek az akaratát nem lehet érvényesíteni. De ha az Isten valamit akar, akkor az meg fog történni. Vannak olyan rejtett utai az Istennek, nagyon-nagyon-nagyon sok, amiben nagyon sokszor nem látja az ember bele az isteni jó szándékot. Vagy nem látja mögötte az isteni üdvösséget. És akkor megint ide lehet már talán kicsit klisészerűen hozni Krisztus Urunkat, hogy vajon hány tanítvány gondolta át azt, mikor ott a kereszt környékén zokogtak, hogy éppen a világot váltja meg a jó Isten a halállal. Tehát az Isten képes adott esetben a rossz dolgokat is felhasználni, és az emberi logikával összeférhetetlen dolgokat is képes az Isten irgalommal és kegyelemmel használni. Akkor is, hogyha emberileg nézve számomra nem logikus, meg az Isten képemmel adott esetben nem fér össze. És csak hogy ide az Isten képhez idehozzak egy példát. Az Ábrahám-Izsák megkötözést azt nagyon sokszor emlegetjük úgy, hogy az a hit próbája volt, és Ábrahám kiállta a próbát, mert amikor az Isten azt kérte tőle, hogy áldozza fel az egyszer fiát, ő megtette volna vakon. Na most a történetnek viszont van egy olyan mondani valója is, hogy az Isten itt tiltja be az ember áldozatot. Vagyis Ábrahám elbukik a próbában, mert megtette volna. Nem ismeri annyira mélyen az Istent, hogy felfogja azt, annak ellenére, hogy már évtizedek óta az Istenre van rábízva az élete, és már beteljesedett az ígéretnek legalább egy falatnyi része Izsák születésével, nem ismeri annyira az Istent, hogy ő nem fog ember áldozatot kérni, mert nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Majd még fogunk beszélni ma a Prédikátor 9 alapján az áldozat teológiáról. És hogy nyilván van egy olyan oldala a történetnek, hogy Ábrahám, ha parancsot kap az Istentől, automatikusan megy és teljesíti, és ez egy fantasztikus elhivatottság a részéről. Ugyanakkor meg mégis a próbában részben elbukik, mert elhiszi, hogy az Isten tőle azt kéri, hogy gyilkoljon meg valakit. És akkor kérdés, hogy az Isten képeink hogyan alakulnak. Mennyivel más innen ez a történet, vagy innen nézve ez a történet. És mennyivel más, nem jobbat vagy rosszabbat, de mennyivel más tud felépíteni bennem az Istennel kapcsolatban, hogyha innen nézem. Nem hiába jön a történet végén a kos. Azért azt tudni kell, hogy a mezopotámiai kultúrában ugyan nem volt gyakori, ide előfordult az ember áldozat. És a zsidóság az első olyan kultúra a környéken, aki az ember áldozatot nem fogadja el, és nem gyakorolja. Azt nem mondom, hogy Izrael területén nem volt ember áldozat, mert különböző kultúrák miatt volt, de hogy a zsidóság nem gyakorolja az ember áldozatot. És akkor hogyan alakul ez a kettős kormányzás? A világi hatalmat azt alapvetően az Isten a törvényhez méri, és a törvény alapján kell, hogy a világ kormányozzon, vagy a világi hatalom kormányozzon. A hívőket viszont evangéliummal vezetés, akkor itt jön a kérdés, hogy amikor felteszik Jézusnak a megbocsátással kapcsolatban, hogy hányszor kell megbocsájtanom. Az egy arszpirító válasz, hogy 70-szer, 7-szer. Mert ugye a 7 a zsidó számára a tökéletes szám. Tehát, hogy már 7-szer megbocsájtottam, annál tökéletesebb már nincs. És amikor Jézus azt mondja, hogy akár 70-szer, 7-szer is meg kell bocsájtani, akkor azt mondja, hogy de van. Tehát, hogy lehet ebben még hova fejlődni. És a megbocsájtás az az út, ami alapvetően az emberi lelket az Isten tenyerén tartja, mert hogy az Isten az első, aki megbocsájt. Az Isten az első, aki a megbocsájtás szolgálatát elvégzi az emberért. Nem tudom, hogy látták-e a testvérek az Élet szép című filmet? Láttuk? Abban van egy gyönyörű mondat, amikor tanítják pincérkedni a főszereplőt, hogy az első szolga Isten volt. Meghajolsz, de nem szolgálsz, de nem szolga vagy. De az első szolgálattevő Isten volt. És ez egy gyönyörű mondata, hogy a zsidó pincér bácsika tanítja az unoka öcsét, azt hiszem, ha jól emlékszem, a pincérkedésre, és hogy úgy vezeti be neki az illemet, meg az udvariasságot, meg hogy hogyan kell egy előkelő helyen pincéri szolgálatot végezni, hogy az első szolga az Isten volt. És a megbocsátás az ugyanez az Isten kezén, hogy aki először megbocsájtott, az valójában az Isten. Akárhányszor én a megbocsájtást gyakorlom, abból a megbocsájtásból, amit én kaptam a keresztben, élek valamit tovább, adok valamit tovább. És a megbocsájtás az sosem a múltat teszi semmissé, hanem a jövőnek ad valami új alapot. Egy tiszta alapot. És ebből Luther azt a következtetést hozza egyébként le, hogy a világi hatalommal szemben a hívő ember egyetlen egy helyzetben lázadhat. Ha a világi hatalom nem világi hatalomként szeretne létezni, hanem át szeretné venni az Istennek a helyét. Vagyis a politikai területről kilépvén a kultuszt épít. Vagy isteníteti magát. És amint a császár ilyen lelkipásztorként próbál a nép élére állni, mondja Luther, abban a helyzetben azonnal megbuktatható. De addig nem. És ennek egy nagyon praktikus oka van, hogyha ezt végig gondoljuk, mert hogy megint belemeltünk a kanapé teológiába, hogy akkor a hívő embernek csak annyi a dolga, hogy üljön a kegyelembe, és akkor nem kell foglalkozni a társadalmi folyamatokkal, mert a végén az Isten úgyis mindent elrendez. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy egyrészt tudnom kell, hogy ahogy én az Isten alá vagyok vetve, úgy a miniszterelnök, meg a köztársasági elnök, meg minden ország mindenféle vezetője, Észak-Koreától elkezdve Kínán keresztül, mindenki az Isten alá van vetve. És az Isten akaratán kívül nincsen semmi. Megint hadd kanyarodjak vissza Luthertől Mózeshez. Amikor azt mondja az Isten Mózesnek, mikor kérdezi Mózes, hogy mégis mit mondja, hogy kiküldött el engem, akkor úgy mutatkozik be neki az Isten, hogy vagyok, ki vagyok. Nagyon rossz fordítás, de azért, mert nincsen rá szókészletünk. Az hangzik el az eredeti héberben, hogy Ehje, Asher, Ehje, az Ehje a létige, és ennek nincsen ige ideje a héberben. Ez azt jelenti, hogy ezt a mondatot 9 féleképpen tudjuk lefordítani. Voltam a voltam, voltam a vagyok, voltam a leszek. Vagyok a voltam, vagyok a vagyok, vagyok a leszek. Leszek a voltam, leszek a vagyok, leszek a leszek. Én vagyok a létezés. Ezen kívül nincsen. Tehát mindenki, aki létezik, az az Istenben létezik, az Istenből létezik, az Isten akaratából létezik, az Isten akarata ellenében nem létezhet semmi. És ezt kell egy picit látnom az aktuális élethelyzeteimmel kapcsolatban is. Hogy nem biztos, hogy én ezt teljes mélységében átlátom, nem biztos, hogy én ezt teljes értelmében belátom, de hogyha ez létezik, akkor az Isten akaratából létezik. És nem az a feladatom, hogyha látom, hogy vannak rossz folyamatok a társadalomban, akkor jó, hát akkor biztos akarja ezt az Isten, és akkor tegyen fel a kezemet, lépjek hátra kettőt, nem, nincsen semmi baj. Hanem, hogy azt a tudatot, ezt folyamatosan rögzítenem kell magamban az ilyen helyzetekben, hogy független ettől az Isten őt is meg fogja ítélni, meg a másikat is meg fogja ítélni, és nem az én feladatom elítélni. Nem az én feladatom elítélni. Ha a világi törvényhozás hibás, ha a világi törvényhozásnak van valami elszámolni valója, az Isten majd a törvény alapján leméri őket. Az én feladatom ebben a helyzetben az evangélium, ami azzal kezdődik, hogy megbocsájt nekünk az Isten. Nem stigmatizálnom kell a másikat, hogy így bűnös, meg úgy bűnös, meg ezt rontott el, meg azt rontott el, mert nekem is megvan a magam sara, hanem bűnbánatra kell hívnom. És a bűnbánaton keresztül a megbocsájtó Istent kell valahogy a magam kis töredelmes módján, meg cseprőbotró emberi módján elé élnem a alázattal. Nem az a feladatom, hogy itt világ szabályokat és világrendeket döntsek meg, vagy hozzak létre. És egyébként ez egy olyan érdekes dolog, hogy, hogy a politikai teológiában sokszor merült már fel a keresztény államnak az ideaképe, és meg sehol nem valósult meg maradéktalanul, nem is fog. Mert hogy mert nem tudjuk megcsinálni. És nem is az a feladat, hogy megcsináljuk, hanem az a feladat, hogy társadalmi helyzettől függetlenül mi merjünk keresztények lenni. És a másik, ami miatt nem az a feladata a kereszténységnek, hogy lázadjon, hogy a lázadásnak van egy ilyen toposza szerintem az emberi történelemben, meg az emberi irodalomban, történetekben sok esetben látjuk a lázadást ilyen idealisztikus folyamatként bemutatni. Lehet, hogy megint nem a Petőfi 200 bicentenárium alatt kell erről beszélni, mert hogy szerencsétlen Petőfi Sándornak ez az életműve. De hogy az az igazság, hogy egy-egy üdítő példától eltekintve, az az igazság, hogy a lázadás az többnyire nem hozott megbékélést, vagy jobb társadalmi rendet. Van egy-egy üdítő példa, félreértés ne essék, de az emberi történelemben a legtöbb lázadás csak káoszt hozott. Tehát amikor egy rossz uralkodói szisztémát megpróbáltak megdönteni az emberek, abból csak még nagyobb káosz lett. És erre nagyon jó példa a nagy francia forradalom. Tehát hogy azért én nekem egy óriási kérdésem, hogy vajon tényleg annyi embert le kellett fejezni ahhoz, hogy mi elérjünk a demokráciába a végén, több száz évvel azután, hogy ott kivégeztek mindenkit. Vagy hogy milyen izgalmas, hogy ott van ez a kedves Oroszország, és akkor megpróbálják felszabadítani az elnyomott munkás rétegeket azzal, hogy a cári családot kivégzik, meg az arisztokráciát lemészárolják. De 56 kapcsán Magyarországon is tudunk forradalmi túlkapásokról, ami annyira nincsen egyébként dokumentálva meg, mert hát nyilván 56 kapcsán nem beszélünk a forradalmár túlkapásokról, de hogy mondjuk Veszprémben volt rá példa, hogy egyszerű fegyvertelen sorkatonákat megincseltek a forradalom nevében. És hogy ez nem a rendet hozza, meg nem a békét hozza el, ez valójában csak az erőszakot eszkalálja, meg a káoszt eszkalálja. És itt jön a nagy kihívás, hogy az a feladat, hogy akit a lélek kormányoz, tehát aki az Istenbe veti a hitét, az minden élethelyzetben törekedjen arra, hogy az Istenbe veti a hitét. Az Isten nagyon sokszor engedi szerintem azt, hogy látszólag mi akaratunk érvényesüljön, mind a mellett, hogy ő ilyenkor akarja, hogy a mi akaratunk érvényesüljön, de azért, mert, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy azért, mert akkor ilyenkor kiderül, hogy mennyire rossz irányba viszi az embert a saját akarata. Egy picit megállok, mielőtt rákanyarodok a második felére a 8. fejezetnek, hogyha esetleg van valakinek gondolata. Jó, a 8. fejezet. Itt 5 dolgot fog majd a prédikátor megjelölni, ami őt is nagyon zavarja a világban. Az egyik, amiről már itt szó volt, hogy vannak hatalmasok, akik mások ellenébe tudnak hatalmaskodni, másokon tudnak hatalmaskodni, mások nyomorából élnek jól. Aztán, ami még tudja zavarni a prédikátort, hogy gonoszul élt emberek díszes temetést kapnak, és akkor így felmagasztalják őket, hogy mennyire fontos és kedves emberek voltak. Közben meg igazul élt embereket sok esetben még a megszentelt földből is kiásnak, hogy, hogy a gonoszoknak helye legyen. Aztán, hogy a másik problémája, és ez egy ilyen kis, szerintem itt ilyen Istennel való perlekedést is látunk finoman és kedvesen, hogy hát a gonoszok nem kapnak egyből elmarasztalást, és szerintem ez nagyon sokszor, ez mindegyikünkben megfogalmazódik szerintem. És jó látni, hogy a prédikátor, mikor írja egyébként megtérésre hívó írományát, akkor ő nem tagadja le, hogy ő is küzd ezzel. Hogy miért nem küld egy villámot a Jóisten abba, aki megérdemelné. És ezzel örlődünk szerintem mindannyian. Aztán az, hogy vannak emberek, akiken látjuk, hogy nem biztos, hogy megérdemelnék a hosszú életet, és mégis sokáig élnek, és vannak olyanok, akik meg korábban távoznak, mint kellene, pedig semmi olyat nem követtek el, ami halált érdemelne. És akkor ebből jön az utolsó, amit a prédikátor még megpendít, hogy sok esetben a jók szenvednek, és a jókat kezeli bűnösként. Na most viszont az egésznek van egy felütése, hogy láttam ilyen hiába valóságot is, és itt játszik a prédikátor a Héberben a Habéllel. Mert hogy hogyan tud hatalmaskodni valaki? Hát lehet, hogy tud mások fölött hatalmaskodni, de hogy az Isten felől nézve az egy-két évtized, amit ő maximum hatalmon tölt, az csak ilyen elszálló lehellet. Hát hatalmaskodja, hát beírtad a nevedet a történelemben, legyél vele boldog. Az Isten sokkal hatalmasabb bennél, és semmi értelme, mert hogy még az a pár évtized hatalmaskodás meg elnyomás is maximum csak akkor jöhet létre, ha az Isten akarja. Tehát, hogy ez valójában nem emberi eredmény. Nem azért kerül valaki oda, mert hogy ő annyira ügyesen oda nyomakodott, hanem még ez is az Isten akaratából létezik. És akkor, amiről már beszéltem, hogy az élet tele van ambivalenciával, meg az hitünk is tele van ellentmondással, adott esetben az Istennel szemben való ellentmondással is, és itt lyukad ki a prédikátor arra a gondolatra, hogy egyetlen egy dolgot tudunk mi ebben az őrlődésben tenni, belekapaszkodni az Istenbe, aki viszont változatlan. És minden élethelyzetben ott van a maga irgalmával és kegyelmével, maximum nem minden élethelyzetben váltom, vagy veszem észre, de ott van. És hogy az ambivalenciák meg az ellentmondások mögött is ott van az Isten. Mert ami Egyiptom számára mondjuk csapás, az Izraelnek kegyelem. Ami a nagypénteki keresztfán egy embernek a haldoklása, az nekünk a feltámadásunk. És ezekben az ambivalenciákban ott van az Istennek az irgalma és a kegyelme. És egy tanulsága van igazából, amit itt leszűr ebből a rengeteg önellentmondásból a prédikátor, hogy fel kell használni azokat a lehetőségeket, amit az Isten ad a boldogságra, meg az örömre. És nem szabad hagyni, hogy elusszon az ember mellett az élet. Meg nem szabad hagyni, hogy az Istennek a csodáit emeljük észre. Olyan sokszor megyünk el az Isten csodái mellett. Mert azt hiszük, hogy a csoda az valami nagyon látványos dolog, és nem veszük észre, hogy az Isten nagyon sokszor az apróságokba rejti el az igazi lényeget. És hogy az egész életünk az valójában arra adatik az Isten kezéből, hogy megtanuljunk az Isten kezében boldognak lenni. Hogy az Istentől fogadjam el azt, ami jön, alázattal, és az Istentől fogadjam el azt a boldogságot, amit meg ő mögé elrejt, alázattal. És nem kell nekem, nem tudom, kutatnom a világ, univerzum nagy összefüggésének a titkát abban a reményben, hogyha rájövök, akkor majd én irányíthatok, hanem az a feladat, hogy elfogadjam az Istennek a kegyelmét. Ez nehéz egyébként, mert ehhez az kell, hogy rájöjjek, hogy nem mindig az én akaratomat kell érvényesíteni. Sőt, ha az én akaratom látszólag érvényesül, megint Lutherre térek vissza, akkor csak az Isten azt akarta, hogy nekem legyen valami kis rész sikerem. És annak lesznek tanulságai, meg konzekvenciái. És azért nem állnék meg, mert hogy itt a végére az örömhöz jut el a prédikátor, és mármint, hogy az élet az egy örömforrás az ember számára. És mennék is gyorsan tovább a 9. fejezettel, mert hogy itt valójában van egy fejezet határ, de a gondolatmenet meg folytatódik. Mindezt megfigyeltem, mert tisztán akartam látni mindezt, hogy az igazak és a bölcsek minden munkájukkal együtt Isten kezében vannak. Az ember azt sem tudja, hogy szeretet vagy gyűlölet vár rá, minden előtte van. Minden érhet mindenkit. Ugyanaz történhetik az igazzal és a bűnössel, a jóval, a tisztával, a tisztátalannal, azzal, aki áldozik, és azzal, aki nem áldozik, úgy járhat a jó, mint a vétkes, az esküdöző épp úgy, mint aki fél az eskütől. Rossz dolog ez, hogy mindannak során, ami a nap alatt történik, ugyanaz érhet utol mindenkit. Ráadásul az emberek szíve tele van gonoszsággal és esztelenség van bennük, amíg csak élnek. Végül pedig a halottak közé kerülnek. Csak annak van reménysége, aki az élők közé tartozik. Többet ér egy élő kutya, mint egy döglött oroszlán. Az élők annyit tudnak, hogy meg fognak halni, de a holtak semmiről sem tudnak, semmiből sincs hasznuk többé, még az emléküket is elfelejtik. Szeretetük is, gyűlöletük is, igyekezetük is tova tűnik, és nincs részük soha többé semmiben sem, ami a nap alatt történik. Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jókedvel borodat, mert mindaz volt Isten a jó akarata, hogy ezt tedd. Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt. Mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amit fáradtsággal végzel a nap alatt. Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtaknak hazájában, ahova menned kell. Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat, mert mindezek az időtől és a körülményektől függenek. Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még. Ahogyan a halak veszedelmes hálóba kerülhetnek, ahogy a madarak törbe eshetnek, ugyanúgy jutnak kelepcébe az emberek is, ha hirtelen rájuk szakad a veszedelem ideje. Ha hiszik, hanem a testvérek, a prédikátor most itt teljesen pozitív annak ellenére, hogy látszólag meg negatívan gondolkozik. Mindjárt elmondom, hogy hogyan lesz ez pozitív. Tehát ha azt mondom, hogy vagyok, aki vagyok, mármint hogy Isten mondja Mózesnek, és ez a létezés, akkor valójában az egész életünk, az egész létezésünk, ami van, a világ, amit ismerünk, az Isten uralma alatt van. A társadalom is, a világ is, az univerzum is, és az én személyes emberi életemnek a dimenzió is az Isten uralma alatt van. És itt egy nagyon haliványan tér ki a prédikátor arra, amikor ecsetel, hogy mindenki ugyanúgy járhat, független attól, hogy jó-e vagy gonosz, vagy rossz, vagy valami, hogy aki áldozik, és aki nem áldozik, az is, vagy távol marad az áldozattól, az is járhat ugyanúgy. És egy friskát mutat az áldozat teológia félreértőjének. Mert hogy hogyan működik az áldozat teológia, hogyan értelmeződik félre az áldozat teológia már az Ószövetségben és Jézus korára meg pláne. Nem az eredeti értelemével kezdem az áldozatnak, hanem azzal az értelmezéssel, ami rárakódik. Azt szoktam mondani, hogy az áldozatot egy picit úgy szokták félreérteni az ókorban az emberek, mint a kocsmai zenegépet, hogy bedobjuk a 100 forintost, és amíg az a 100 forintos le nem kecseg, addig a zenegép azt a számot játssza, amit én kiválasztottam. És egy picit hasonlóan gondoltak az áldozatra. Én adok valamit az Istennek, cserébe az Isten majd biztos visszaad nekem valamit. És egyébként ez nagyon jó filozófia, mert hogyha nem kapom meg azt, amit az Istentől remélek, akkor nem volt elég az áldozatom, tehát akkor vagy csalódok az Istenben, hogy mennyire gonosz, vagy az majd még többet kell neki áldoznom, és akkor vághatom halomba a kecskéket. De hogy ez valójában a tökéletes félreértése az Istennek. Amikor az Isten elrendeli az áldozatokat, lásd mondjuk Izsák, hogy helyette a koshal meg, Akkor az Isten valójában a Bibliában a helyettes áldozat fogalmát vezeti be, és a helyettes áldozat, kedves testvérek, az nem az Istenről szól. Az rólunk szól. Amikor levágja az Isten előtt a bűnbánó ember a kecskét, a bárányt, a galambot, teljesen mindegy, bármit, amit feláldoz az Istennek, akkor valójában ő ott egy bűnbánati rítust végez el, mert az állat vére folyik az enyém helyett. Az Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. És ha ehhez hozzákötjük a Káin és Ábel történetet, akkor ott pont azt mondja Káinnak, hogy testvéred vére kiált hozzám a föld porából. A vér az mindig felkiált. Az Istenhez is. De ránk is kiálthat. Ha én látom az áldozati állatnak a vérét, akkor ezt azért láthatom, mert nem az enyém folyik. Tehát időt kaptam az Istentől a megtérésre. Időt kaptam az Istentől a bűnbánatra. Feláldozhatok a saját bűneim helyett, az emberiség bűnei helyett egy egyébként ártatlan bárányt, akinek a vére az én bűneimre emlékeztet engem. A kereszténység azért nem áldoz már, vagy hát a katolikus szóhasználatban még létezik az áldozat, de hát ezen mi evangélikusok egyébként pont perlekedünk teológiailag, és azért nem mutatunk be áldozatot, mert a Krisztus vére az a tökéletes áldozat. Értünk és helyettünk. Az megint egy helyettes áldozat. Nem nekem kell meghalnom a kereszten, hanem meghal értem a jó Isten. És ez nem arról szól, és ezért nem értünk egyet egyébként a katolikus áldozat vagy áldozás felfogással, mert hogy ott a Szentmisében elhangzik egy mondat, amivel egy evangélikus ember sosem fog egyetérteni, mert még a Szűz Mária meg Szent Imákat is előbb fogjuk elfogadni, vagy előbb tudnánk benne dűlőre jutni, mint ezzel az egy mondattal. Ez az egy mondat pedig az, hogy ne vétkeinket néz, hanem egyházat hitét. Fogadd el kezünkből az áldozatot. Nem. Az Isten mutatja be az áldozatot, értünk. És ez egy olyan mondat, ami még a katolikus liturgiában bennmarad, bármennyire is vagyunk nyitottak az ökumenére, meg legyünk nyitottak az ökumenére, félreértés ne essék, addig valójában ez egy olyan kibékíthetetlen ellentétünk, amivel nem tudunk mit kezdeni, mert a Krisztus áldozatát nem mi mutattuk be. Azt az Isten mutatta be, értünk. És pont ezért üdvözít. És helyettünk mutatta be. És ha én a Krisztus keresztjére felnézek, akkor ott pont ugyanazt kell meglátnom, ami az Ószövetség, vagy annak egy sokkal magasztosabb formáját, amit az Ószövetség áldozataiban meglátott az Ószövetség embere, hogy a bárány vére folyik az enyém helyett, tehát nekem még van időm megtérni, a Krisztus vére folyik az enyém helyett, tehát nekem van jogom megtérni, van lehetőségem az Istenhez megtérni. És itt nagyon sokat beszél a prédikátor a halállal kapcsolatban, hogy akkor megint hogyan helyezzük el a halál élet fogalmát. És a prédikátorról azt tudni kell, hogy ószövetségi iratként ő még a harag, az Isten haragja felől néz a halálra, mi már új szövetséggel együtt nézhetünk az Isten kegyelme felül is a halálra, ez a kettő nem összefésülhetetlen egyébként egymásról, mert az Isten haragja meg az Isten kegyelme, az mind a kettő az Isten kezéből jön. A nagyon kemény az a mondata a prédikátornak, hogy az élők annyit tudnak, hogy meg fognak halni, de a holtak nem tudnak semmiről, vagy hát semmi hasznok sincs. És itt egy picit érdemes bevezetni azt, hogy hogyan gondolta az Ószövetség az embere a halálra, illetve mit értett a Seol alatt. Mert ez a kifejezés, hogy Seol, ez összesen 65-ször hangzik el az Ószövetségben, és ezt egyes biblia fordítások hádészként fordítják tévesen, vagy alvilágként fordítják tévesen, vagy sok esetben gondoltak rá valláskutatók és vallástudósok is úgy, hogy ez a zsidó alvilág, de itt szó nincs erről. A következőt kell látni. Mit mond a prédikátor? Hogy legyünk boldogok az életünkben. Mikor tud az ember boldog lenni az életében, hogyha megtalálja a teremtőit? Az élet az arra adatik, hogy én a teremtőmmel megtaláljam a kapcsolatot, a megváltómmal megtaláljam a kapcsolatot. És miért rossz a halottnak? Hát mert a halottnak erre már nincs lehetősége. Ő már nem tudja keresni az Isten, nem tud térdet hajtani az Isten előtt, mert hogy halott. Na de a halál, mint olyan, és akkor itt térjünk vissza a Seolra, ez nem úgy elképzelendő a Bibliában, meg a biblikus ember számára, hogy akkor lemegyünk a föld alá, és akkor ott nem tudom, bármilyen alvilágban majd leszünk, hanem az egy állapot. És a legtöbb teológus egyetért abban, hogy ez a név, hogy Seol, amit a holtak hazájának fordítunk jobb híján egyébként az Ószövetségben, az egy héber igéből származik, ami a Seolak vagy a Seolak, attól függ, hogy hogyan punktáljuk, mert ugye ezek a kedves héberek sosem írtak magánhangzót a szavaikba, ami a kívánás és a vágyódásnak az igéje. Tehát a halál az valójában egy olyan állapot, ami mindenkire vágyik, mindenkit kíván, mindenkire igényt tart. Egy picit a temetési liturgiának egy mondatát hadd hozzam ide, mulandóvá tette életünket bűneink miatt, de egy szülött fiát is adta. A biológiai életnek a végét nem tudjuk kikerülni. Az hozzá tartozik, úgymond az életünkhöz. Viszont a halál, mint olyan, az nem az élet vége, az nem az életnek a, úgymond a hiánya, az nem a zsidó alvilág, vagy keresztény alvilág, hanem a halál, az egy állapot. Egy olyan állapot, amiben én már nem tudom keresni az Istennek az akaratát, de a zsidók is beszélnek a feltámadásról, az Ószövetség is beszél a feltámadásról, és mi is beszélünk a feltámadásból. És így valójában az, vagy feltámadás, és valójában így azt kell mondani, hogy a halál önmagában véve nem jó vagy rossz. Az egy állapot. Az mindenkire vonatkozni fog előbb vagy utóbb. Igazakra is, meg bűnösökre is, gazdagokra is, meg szegényekre is. De ez egy állapot, ennek nincs minőségjelzője. A kérdés az, hogy ebből az állapotból én mire támadok fel? És itt egy picit hadd hozzam vissza az Új Szövetséget és János evangéliumát, akkor is, hogyha talán 3 hete volt ige hirdetési alap, ige János 24, vagy János 5-24, jó, igen, jól írtam ki. Hogy ott ugye Jézus arról beszél, hogy aki az ő igéjét hallja, az feltámad az életre, illetve nem hal meg, hanem egyből átment az örök életre. És itt nem azt mondja Jézus, hogy nincsen ez a Seol jellegű halálállapot, hanem arról beszél, hogy aki elfogadja az Isten akaratát, az már az örök életben van most is. Meg amíg a Seol vonatkozik rá, addig is az örök életben lesz. És aztán utána feltámadunk az igazak az örök életre, a bűnösök pedig az Isten ítéletére. És mi az Isten ítélet? És itt megint kanyarodjunk vissza Mózeshez, hogy vagyok, aki vagyok, meg voltam, leszek, stb. Tehát én vagyok a létezés. Valójában az igazi halál, amitől félni kell, az nem a Seol, hanem a nem lét. Mert a Seolban még vagyunk. Az egy múló állapot, de abban mi még vagyunk. Valahogy felfoghatatlanul, meg emberileg beláthatatlanul, de hogy ez még nem a nem létezés állapota. A nem létezés állapota az azután jön, hogy nem tértem meg. És ezért kell az életet felhasználni arra, hogy én az Isten szerinti boldogságokat elérjem, mert hogy ezt az életet kaptam erre. A Seolban már nem lesz lehetőségem megtérni. Vagy hát a Seol állapotában nem lesz lehetőségem megtérni. Itt van lehetőségem megtérni. És ez egy picit felelősség a vállunkon, meg egy picit talán nyomasztó gondolat is a vállunkon, főleg ha mondjuk ehhez még hozzátesszük a missziói parancsot is, hogy nekünk egyébként segítenünk kellene a magunk is töredelmes módján, vagy eszközöknek kéne lennünk a töredelmes módjunkon az Isten kezében arra, hogy mások megtérjenek. Ez egy picit nyomasztó, de egyben egyébként meg pont ez a prédikátornak a slussz poénja, hogy hát éppen ezért valójában csak megnyugodni kéne végre az Isten akaratában. De ezt az életet kaptam, akkor kaptam, amikor megkaptam, okkal kaptam akkor, amikor megkaptam. Nem kell nekem feltétlenül túldimenzionálnom a dolgokat, hanem élnem kell azokkal a lehetőségekkel, amit az Isten elém ad. Apró örömök, nagy örömök, minden. És a legnagyobb lehetőség, amit elém ad az Isten, az, hogy megtérhetek hozzá, hogy elfogadhatom az ő akaratát. És hogy itt olyan izgalmas nekem ebben az egész kérdésben, a prédikátorban folyamatosan visszatér az, hogy meg itt az egyházi esztendő vége felé az utolsó 3 vasárnapban is visszatér az, hogy hogy nagyon sokszor olyan bénítóan állunk meg a halállal kapcsolatban. Tehát az olyan, mintha a reményt ölné meg bennünk, vagy nem is tudom. Pedig pont arról beszél a Biblia, hogy nekünk van egy olyan reménységünk, ami még ezt a halált is felülírja. Mert hogy ez egy, az Isten kezében ez egy múló állapot. És én úgy szállhatok alá ebbe az állapotba, hogy lehet, hogy nekem ott már nem lesz lehetőségem megtérni, de hát hogyha én elfogadtam az Isten akaratát, és én megnyugodtam az Isten akaratában, akkor nekem ott már nem is kell csinálnom semmit. Elfogadom-e az Isten akaratát? Ez a legfontosabb kérdés szerintem. Mert ha meg tudok nyugodni az Isten akaratában, akkor odaérek a boldogsághoz. Amit megint sokszor félreértünk szerintem, mert a boldogság az nem egy hibátlan állapot, meg nem arról van szó, hogy nincsenek benne hiátusok vagy hiányosságok, hanem ez egy olyan állapot, amikor tudom, hogy a helyemben vagyok. És elég vagyok magamnak, elég vagyok azoknak, akikre rá vagyok bízva, és hát azért tegyük hozzá, hogy az Isten sosem azt kéri tőlünk, hogy mi legyünk többek annál, amik vagyunk, hanem azt kéri, hogy fogadjuk el azt, ami ő, mert ő tesz bennünket többé. És szerintem ez az igazi boldogság. De nekünk is többet kell belőle gyakorolni, nem? Tehát, hogy én nekem az a bajom a megtéréssel, mármint, hogy ezzel a kifejezésünkkel, hogy ez megint egy rossz fordítás egyébként a görögből. Mert, hogy amikor a megtérésről beszél Jézus, vagy Keresztelő János, vagy az Ószövetség hív megtérésre, akkor többnyire a héber kifejezés most hétlen nem fogom tudni, de a görög az biztos, hogy a metanoia, ami a visszafordulás. Tehát, hogy és egy picit így rémel a keskeny útra, meg a széles útra, hogy valójában arra az útra kell visszafordulnom, amit az Isten... Így van. És ráadásul a metanoia az egy passzív alak, tehát, hogy nem is én vagyok, aki megtér, hanem én vagyok, aki a megtérésen áttesik, tehát az Isten fordít vissza magához. És ez azért problémás szerintem ez a kérdés, hogy mondjuk a vallásos emberek mennyire vannak tisztában a megtéréssel, mert hogy én szerintem ez egy életünk végéig tartó küzdelem. A mindenkinek személyes küzdelme, hogy hogyan áll a megtéréssel, és azért vagyunk sokszor, vagy legalábbis én sokszor érzem azt lelkészként, hogy azért vagyok bajba, hogyha a megtérésről kell beszélnem, mert hogy én is folyamatosan küzdök a magam megtérésével, meg a magam megtéréséért, meg az Isten akaratának az elfogadásával. És nagyon sokszor jövök arra rá, hogy azt hittem, már elfogadtam az Isten akaratát, de még mindig van bennem valami, ami ágál ellene, vagy azért próbál játszóteret keresni magának, hogy hogyan lehetne egy picit, csak egy picit a saját akaratomat mégiscsak érvényesíteni.
És nincs
recept arra, hogy akkor úgy menjünk oda az embereknek, hogy akkor így el tudom mondani, hogy mit kell konkrétan csinálni ahhoz, hogy megtérje. Itt nincs recept. Nekem csak egy gondolatom lenne ahhoz, amit mondtál, hogy nem tudom, hogy fogalmaztál, most nem fogom tudni visszaidézni, hogy igen, hogy össze azt kell tisztázni, hogy van-e Isten. És én nekem itt a prédikátor kapcsán egy mondat azért megütötte itt a szememet. Én ezt nem tudtam ilyen élesen eddig megfogalmazni, de a 8. fejezetben az első szakasz zárja azzal a gondolattal a prédikát, hogy háború idején nem engednek szabadságra senkit, és a bűn nem menti meg azt, aki elkövette. És hogy tisztázni kell azt, hogy van-e Isten. Én ezt egy árnyalattal tenném más értelmezésben, tisztázni kell azt, hogy jó Istent keresek-e. Mert hogy nagyon sokszor a bűneimet istenítem. És azért nem veszem észre, hogy ezek a bűnök nyomorítanak engem, mert hogy megvannak a magam bálványai, vagy ebből születnek a magam bálványai. És azért nehéz szerintem megtérésről úgy beszélni, hogy az érthető legyen, mert mindannyian tanultuk irodalomból, vagy annak idején magyar nyelvből, hogy a kommunikáció alapja a közös valóságismeret. Ugye addig nem tudok beszélgetni a másikkal, amíg nem ugyanúgy értem a valóságot. És pont ez a baj, hogy az Istent, amíg nem ismerem fel, addig én beszélhetek bárkinek megtérésről, mert ő ezer és egyféle dolgot fog alatta érteni, Én beszélhetek bűnről, de azt is 4 millió féleképpen tudjuk értelmezni, és 6 millió kiutat találunk magunknak alól, hogy hát én nem is vagyok annyira bűnös. És akkor, hogy itt annyira arconvágó egyébként nekem ezért ez a mondat, hogy viszont a bűn az senkit nem fog megmenteni. Hiába ragaszkodom hozzá, hiába hiszem azt, hogy nem is bűn, hiába hiszem azt, hogy azzal minden rendben van. Ha én nem az Istenbe kapaszkodok alóla, vagy nem az Istennél keresem a menedéket, akkor az engem nem fog megtartani.
A bűn nem fog megtartani. A bűnt le kell tenni az Úr Jézusnak a keresztjére. És még utána is mindig fogunk majd elkövetni bűnöket. Tehát ez...
Így van, hát az üdvösség beteljesedéséig ezzel így veszünk. Félértés ne esik, nem a halottak begyújtó gyertyát. Tehát az, hogy itt volt 18 halottra 18 gyertya, az nem azt jelenti, hogy a halottnak gyújtunk gyertyát. A gyertya, mint a Szentlélek fénye, vagy annak egy ilyen kis emberi kis szimbóluma. De hogy a Szentlélek világosság az minden élethelyzetben, adott esetben a Seol állapotában is világíthat nekünk, és igazából ez csak ezért, tehát ez próbálja elmondani. És az, hogy az evangélikusok nem gyújtanak a halottakra gyertyát, ezt én se értettem sokáig, mert én ezzel most megyében találkoztam először. Ott, ahol ugye nem ilyen szigetszerűen létezik az evangélikusság, hanem egy nagy tömbben. És sokáig nem értettem, hogy ez így hogy van, és elkezdtem utána járogatni, és hogy egyébként ez pont a Minden Szentek Halottak Napja félreértéseiből fakadó ilyen ellentiltakozás, mert hogy ott nagyon sokszor, legyünk őszinték, a Minden Szentek az egyébként egyrészt egy katolikus ünnep, ami bennünket evangélikusként nagyon nem kötelez, mert a katolikus egyház ott emlékezik azon a néma, illetve névtelen szentjeire, akik szerintük véráldozatként, mártír halállal közben járhatnak értünk a mennyeknek országában. Meg ha csak a mártírokra emlékeznék, akkor nem lenne baj, viszont mivel hozzá van csatolva a közbenjárás, ezért mi ezzel evangélikusok nem tudunk mit kezdeni. A halottak napja az meg ennek a kistestvére, ami meg egyébként azért kerül ide, mert hogy van ez a Halloween nevű agymenés, ami valójában egész Nyugat-Európában elterjedt volt. Ez egy ilyen, nem is tudom pontosan honnan jön, mert valójában a skandináv területen is megvolt ennek a maga gyökere, angol száz területen is megvolt a gyökere. Ez egy ilyen... Igen, a keltáknak is, de hogy pontosan nem tudom, hogy milyen pogány népcsoport áll mögöttem, mert a vikingeknek is volt hasonló ünnep, és ráadásul mindegyik ilyen október vége, november eleje. Tehát pont abban a... Október 31 egyébként halloween. És hogy egy ilyen halotti kultusz, és azért helyezik egyébként a november 1, november 2-t ide, valamikor a 7.-8. században, mert abban reménykednek, hogy meg lehet keresztelni ezeket az ünnepeket. Hát de nem sikerült. Tehát, hogy a mai napig van egy halott kultusz a társadalmakban, és hogy ezért alakul ki az, hogy akkor, hát ők is gyertyát gyűjtenek a halottaiknak, akkor mi nem gyújtunk gyertyát, mert mi a halottnak nem gyújtunk gyertyát, mert mi azt az Isten kegyelmébe rakjuk. De hogy mellette a gyertyagyújtásnak meg van egy olyan keresztény értelmezése, megértelme, hogy hát a Szentlélek lángját, a lábom előtt mincs és a te igéjét, azt a ezer és egyféleképpen ide tudjuk hozni, csak ennek a szimbolikáját akkor szögezzük le, hogy ez mit jelent. Tehát mi nem a halottnak gyújtunk gyertyát, hanem az Isten világosságát kérjük a megemlékezésbe, meg a gyászba is bele. Sok ilyen hiperreakciónk van egyébként, azt gondolom. Nagyon sokszor próbáljuk védeni a keresztény igazságot, és nekem mindig az jut eszembe, amit Kádbár mondott, ő egy okos ember volt egyébként, egy érdekes figura, mert ő református volt, de sokszor idézi Luthert, a lánya meg egy katolikus szerzetes rendben állt be végül reformátusként. És ő azt mondta állítólag az élete végén, ami az élete vége felé egy írtatlan nagy koponya volt, a 20. század egyik legnagyobb teológusa, hanem a legnagyobb. Isten előtt a teológiánkat kell leginkább megbánnunk. A Isten előtt a teológiánkat kell leginkább megbánnunk. Mert hogy nem mindegy, hogy a teológiát én Istenről való beszédként értelmezem, vagy Istenből való beszédként értelmezem. És amint elkezdem megmagyarázni, hát azért van az Isten így, meg úgy, meg amúgy, mert egyébként, akkor én rávetítek az Istenre egy értelmezést. És ebbe a teológia nagyon sokszor esik ebbe a csapdába. Pici apróságoktól elkezdve nagy gondolatokig bezárulnak, tehát egy gyertyagyújtás apró rítusától elkezdve nagy volumenű dolgokig bezárulnak, és erre mondta azt tényleg bárt, aki olvasta az ő kommentárjait, sajnos magyar nyelven eléggé korlátozottan elérhetőek, azt tudja, hogy egy nagyon mélyen biblikusan gondolkodó és komoly tudású valaki, és ő mondja azt, hogy Isten előtt a teológiánkat kell megbánnunk, mert nagyon sokszor esik a hívő ember abba a csapdába, hogy amikor így azt érzi, hogy megértett valamit az Istenből, akkor azt hiszi, hogy akkor ő már mindent tud, és nem, mert mindig van még mit megérteni az Istenből.